18 óra.
Mária Rádió Telki Bánya, FM 100,6.
Következő műsorunkban Farkas Ibolya pszichológus és Ládai Eszter védőnő pedagógus beszélgetését hallhatják, melynek témája a korai tapasztalatok magzati léthatása a személyiségfejlődésre. A beszélgetés második része következik.
Miben lehet segíteni a várandósokat, támogatni a kismamákat és a magzatjukat? Mert tudom, hogy ugye ott vannak szakkönyvek, szakemberek, különféle vizsgálatok, kismamaklub, a hormonok is segítenek, az ima is segít, de még van, ami még...
Feltétlenül. Én egész biztos, hogy mindenkinek receptre fölírnám, hogy tanuljon meg kismamaként autogén tréningezni. Mert amikor biztos, hogy ezt a kismamák is megtapasztalják, hogy amikor végre leülnek és egy picit is ellazulnak, a baba akkor kezd el bennük virgoncan létezni. Egy. Kettő, hogy fontos lenne, hogy úgy tekintsek erre az időre, hogy lehet, sőt biztos. Tehát van olyan tapasztalás is, nem kevés, csak sajnos ezt nem nézik komolyan, hogyha egy anyuka továbbra is az úgymond hivatását, az egyébként a dolgát, a munkáját tekinti hivatásnak, és azt végzi, tudom is én hány órában, akkor egyszerűen kevesebb lesz a magzatvíz, és bocsi, de nem fog tudni a magzat úgy lubickolni ott, mint ahogyan az számára jó lenne.
Igen.
Tehát már is egy beszorítottabb létezést él meg, és nem a nagysága okán, hanem azért, mert nem az a közeg veszi körül, ami, és lehet, hogy az anyukának esetlegesen a munkamániája okán vannak jóleső érzései, de ezek nem a babához kapcsolódóak, illetve ugye, esetleg mondjuk, hogy munkamánia, de ugye az angol már úgy fogalmaz, hogy workaholic, tehát, hogy ez egy nagyon komoly probléma, hogy megpróbálom magamat valami olyasmivel elbódítani, aminek a hosszú távú következményeit ismerjük.
Igen.
Tehát a kismamáknak nagyon jó lenne, na ezt is egész biztos, hogy én kitűzném célként, hogy aki várandós, egy ideig legyen 6 órás munkaideje, és abba a plusz 2-be meg fizessük be valami ilyen jó személyiség erősítő tanfolyamokra, tanuljon olyan dolgokat, amitől majd kiegyensúlyozottabb tud lenni. Illetve akkor ebből forrásozóan remélhetőleg, és azzal, hogyha úgymond csökken a terhelése, kezdje el föltérképezni, hogy mik azok az örömök, amiket én valóban örömként tudok megélni. Az életadó örömök, azokat úgy is szoktuk hívni, hogy Isten ingyenes ajándékai. Tehát, ha sétálni szeretek, sétáljak a természetben lehetőleg. Ha mozogni szeretek, akkor például a személyiség erősödésének egy pontján számos embernél tapasztaltam, hogy elkezd bennük igény lenni arra, hogy úgymond örömtánccal jutalmazzák magukat. Hogy ez is, amíg még a baba pici, addig egy mennyire jó dolog.
Igen.
És hogy utána rendben van, hogy én elfogadom, hogy van, aki ugye vannak már olyan babakocsik, amivel lehet futni, csak hogy itt nekem az a sonda gyanúm, hogy ez nem egy örömfutás feltétlenül, hanem egy endorfin hajhászó futás. Igen. Ami megint csak hosszú távon nem az lesz a végeredmény, mint amit vágynánk, és nem biztos, hogy a babának ez jó.
Igen.
Mert eszembe jutott valaki, aki azért félt a sebességtől és ahhoz kapcsolódóan még sok minden mástól, mert amikor 5 hónapos magzat volt, akkor az anyukája még elment síelni. Hát ezt a magzat nagyon nem szerette. Tehát ez egy olyan félelemként élődött meg magzatként, ami aztán nagyon-nagyon, ugye minél mélyebben van egy trauma, annál nehezebben közelíthető meg, és amíg viszont ki nem oldódik onnan, addig kifejti a hatását. Bármit is próbálunk mi a fölötte lévő rétegekben tenni. Ha ott marad egy tüske, ugye mélyen már bement,
igen,
de az ott termelni fogja maga körül a gyulladást.
Igen, betokosodik.
És nagyon fájdalmas tud lenni,
igen,
és nem merünk ahhoz a területhez érni, amíg ott azt esetleg ki nem műtik. Szóval a kismamáknak ezt mondanám, hogy idézzenek fel akár a gyerekkorukból is, a különböző életszakaszokból olyan örömöket, ami neki tényleg az volt. Lehet, hogy az volt a kertészkedés, lehet, hogy...
Rajzolás.
A rajzolás, a festés,
versírás,
a kézi munkázás, ugye rengeteg nőt megnyugtat, hogy kézi munkázhat. Aztán én ugyan nem vagyok egy ilyen rímes és verselős típus, de amikor készültem az első unokám megszületésére, akkor úgymond hetekig, talán hónapokig foglalkoztatott az, hogy na akkor milyen altatót szerzek neki. Hogy neki legyen saját személyre szóló altatója.
Wow, de jó.
Igen, és nagy öröm, hogy most már ő 3 éves, de azért, ha nálunk alszik, és megkérdezem, hogy énekeljek-e, akkor azt mondja, hogy igen.
Jaj, de jó. És ezt majd tovább akkor, fogja adni.
Igen, és akkor éneklem neki a számára szerzett altatót. Tehát annyi minden jó van, amit ha elkezdünk beengedni, akkor bízhatunk ebben az evolúciós törvényben, hogy a jobb, az mindig kiszorítja a kevésbé jót.
És hogyha az örömöket próbáljuk felidézni, az nem hasonló ahhoz, hogy hálát adunk? Tehát, hogy hálát adunk ezért,
egy
azért...
Egy ponton túl. Tehát nekem az a tapasztalatom, hogy a hálaadás spontán akkor történik meg bennünk, amikor úgymond az öröm egy kicsit túlcsordul rajtunk. Uh-huh. Hogy már nem bírjuk magunkban tartani, akkor jó, ha meg is osztjuk, bár korunkban az egyén le van szoktatva erről, hogy örömet osszon meg, pedig a megosztott öröm mindig több, növekszik. Uh-huh. Ugyanúgy, mintha a kovászt még oda teszem a másik helyre is, akkor az ott is elkezd működni, vissza is áramlik hozzám, és igen, elkezdem megtapasztalni, hogy mennyire hálás vagyok azért, hogy én most tényleg áldott állapotba kerültem. Hogy ez egy mekkora áldás az életemre. Hogy ez nem csak úgy ki kell pipálni, én nagyon-nagyon feszült lettem, amikor először ezt a szót hallottam, hogy elkezdtétek a baba projektet.
Ó, oh, ez nem projekt.
És így fogtam a fejem, hogy te jó ég. Szóval meddig szükséges elidegenednünk, tárgyasulnunk, és aztán meg persze panaszkodunk, hogy borzasztó, hogy ez a világ mennyire tárgyasult.
Igen. De ezt, hideg.
Igen, de ezt mi tesszük magunkban?
Igen.
Hogy ahelyett, hogy így megtalálnánk az örömünket, és igen, nagyon fontos lenne, hogy szellemileg is csak olyasmit olvasni ebben az időben, amiről azt tudom mondani, hogy bármennyire borús bennem éppen az idő, de hogy valami olyan tiszta örömöt. És itt lenne a fontos akár a szentírás olvasása, akár a, én szoktam évente egy-két lelki gyakorlatot is tartani azoknak, akikkel dolgozom, és ott szoktam tanítani a Szent Ferenci imamódot, ahol ugye véletlenszerűen engedjük, hogy az új szövetség, ahol kinyílik, és ahol ugye ráesik egy-két sorra a szemünk, hogy utána abból a két kiválasztott szót ismételjük a légzés ritmusára, és kérjük, hogy akkor mutassa meg az Isten, hogy most mit tegyek? Most mi legyen ezzel a mai nappal? És olyan csodálatos közelségbe tud így kerülni az, akinek, mondom, én hiszem, hogy ilyenkor abszolút megélhetően a teremtés társ végzőivé válunk az Istennel, És nagyon fontos, hogy azt érezzem, hogy biztonságban vagyok, hogy az én magzatom nem csak az én magzatom, hanem amivel kezdtük a beszélgetést, hanem elsősorban az Istennek a gyermeke, akit úgymond én befogadhattam.
Az jutott eszembe, hogy a teremtés az 6 napig tartott, és a 7. nap megpihent a Jóisten. És hogy a beágyazódás is 5-7 nap.
Igen, gyönyörű, amit mondasz, akkor ide nekem a nagyon-nagy örömöm az volt, ha amikor már évek óta tapasztaltam, hogy a fogantatásnál rendre van egy fényjelenség. És aztán, amikor néztem, készítettek egy dokumentumfilmet arról, hogy hogyan is történik a foganás, és annyira csodálatos, ahogy felfénylik a petesejt, ahogy felfénylenek arra felé tartó himival sejtek. És ma már ugye tudjuk, hogy nem egy himival sejtet fogad be a petesejt, és ugye az is már a tudósokban is fölmerül, hogy itt valamiféle kölcsönös vonzás, vagy beengedés, hogy a petesejt kit enged be?
Kié lesz a csók.
Igen, a fény a fénnyel találkozik.
Hú, de gyönyörű.
És ez olyan szép, most is kiráz a hideg.
Igen. Hát igen, mert ha két fény találkozik, abból még nagyobb fény lesz. Az hatványozódik.
Így van, tehát, hogy igenis, a Jóisten annyira ott van.
Igen.
Csak fontos lenne, hogy ennek a tudatossága mellett köteleződjünk el, hogy igenis ott van. Láthatóan, megtapasztalhatóan ott van. A kérdés az, hogy erre én megnyitom a tudatosságomat.
És igent mondok.
Igent mondok. Vagy, ha két szememmel látom, akkor is elkezdek neki majd keresni ilyen, meg olyan, meg amolyan magyarázatokat, hogy a kémiai összetétel, hogy a tudomisémi, amit lehet erről olvasni. Csak az a nagyon egyértelmű magyarázat nem jelenik meg, hogy mégis a fényről tudjuk, hogy információ, és anyagként is tud viselkedni.
Igen.
Hogyan tudna a Jóisten közeledni a fogantatáshoz, hanem ezen a módon?
Gyönyörű.
És az életünk tele van ilyen gyönyörűséggel.
Sok-sok fénnyel.
Igen, ami újra meg újra felfedezésre vár bennünk.
Újból és újból megszületünk.
Így van. Erre mondja ugye Jézus, hogy nem kell anyád méhébe visszamenni, mondja Nikodémusnak.
Igen.
És valóban minden egyes ilyen dolog, amikor meg tud bennünk születni, mert olyan gyönyörű a nyelvünk, ugye a mély énben ott vannak az írmagok, ősmagok. Én nem szívesen használom a jungi archetipus szót, mert szerintem az már egy kicsit úgymond koszolt. De az írmag leírja, és egyben gyógyír lesz. Mert fölül ír sok mindent, ami erre vágyakozik bennünk. Tehát minden ott van, a Jóisten tényleg mindent oda rakott, ami a mi közreműködésünk nélkül ott marad.
Barlagon hever továbbra is.
Ott marad elásva, felismerhetetlenül, bekoszolva, és sorolhatnám.
Igen, csak az jutott most eszembe, hogyha így a magzati létre, hogyha valaki kis magzat azt érzi, hogy elutasítják, hogy nem akarják, mégiscsak világra jön, mert meghagyják az életét, de utána se sokat foglalkoznak vele, akkor neki úgymond szerintem sokkal nehezebb helyzetben van ilyen szempontból, hogy rátalálni az Istenre.
Sőt, korábban legalább annyit megtettek a szülők, hogy megkereszteltették. És akkor ez a szentség valamilyen mértékben mindig képes volt ezt a mély tudatosságot táplálni. Olyan gyönyörű megint csak. A kisunokám, ahogy most a kistestvérének volt a keresztelője. És ahogy sürgette az egész családot, hogy gyerünk, gyerünk, menjünk már, menjünk a bimbamba, menjünk, induljunk! És ahogyan az ilyen bimbamos együttléteinket meg tudjuk élni vele. Vagy amikor a múltkor hallottam egy történetet, ahol egy abszolút nem hívő anyukád minden nap az óvodából hazafelé menet, bevitt a 4 évkor között lévő kislánya a templomba. Hogy be kell mennünk, anya, mert nekem köszönnöm kell.
Jaj, de jó.
Igen? Hogy annyira csodálatos. Viszont sajnos én úgy hiszem, hogy valóban, ha valaki úgymond ilyen közegben fogan, és aztán sem kap semmiféle támogatottságot, hogy legalább az Istentől hozzáérkezhessen, amire szüksége van, akkor én azt hiszem, hogy nagyon hamar visszahívja őt a Jóisten. Mert nem lát rá esélyt, hogy ebből valami olyan élet bontakozhatna ki, ami jó. És még a szentségekhez mondanám, mert pont a napokban újra szóba került. Én eredendően görögkatolikus vagyok, de aztán eléggé eltávolodtam a vallástól és a hittől, és aztán igazán közel az elsőszülöttem vitt, nagyon büszke rá.
Ezek de, szerint tudja.
Igen, abszolút, persze. De mivel a párom római katolikus, ezért a fiúk is római katolikusak lettek, és aztán én római katolikus ritusok révén tértem meg, és nagyon készültem a bérmálkozásomra, amikor bevittem a keresztlövelemet, és a papbarátunk egyszerűen fölnevetett, hogy roppant sajnálja. Másfél évig jártam előtte katekézisre, igen. Nagyon készültem, nagyon ünneplőbe öltöztettem már a lelkemet, mindenemet, úgyhogy ő nevetett, én meg sírva fakadtam, mert mondta, hogy nem bérmálkozhatok. És én így, nem bérmálkozhatok, hogy lehet ez? És ugye kiderült, hogy a görög katolikusoknál a keresztséggel együtt megkapjuk a bérmálás szentségét is, és aztán később azt mondtam, hogy hát ez bizony így volt jó. Nekem a kettőre is szükségem volt, hogy meg tudjam kapni már kicsi gyerekként is azokat a kegyelmi segítségeket, amik elbírták a terheket.
Amik segítenek az életutadon.
Így van. Tehát amikor Pió atya azt mondja, hogy a legfőbb biztatása az, hogy tartsátok meg elődeitek hitét. Hogy annyira fontos lenne, hogy ne valamiféle formalitásnak tekintsük a szentségeket.
Igen.
Hanem, hogy azok bizony életmentőek. Az olyan, mint amikor valaki mélytengeri búvárként, vagy van egy vékony cső, amin kapja az oxigént, igen, vagy ha ettől elvágják, akkor mit várunk?
Igen. Igen.
Akkor mit várunk, hogy legyen az a gyermek?
Akkor történnek tragédiák.
Így van. És én számos esetben tapasztaltam életem során, hogyha bárhol voltunk, és mondjuk este leültünk imádkozni a fiúkkal, akkor a teljesen ateista, liberális és bármilyen szülők gyerekei, azok így jöttek oda. Jöttek oda, és akartak velünk együtt imádkozni.
Nekem is van ilyen élményem, amikor, bár ez egy kicsit más, de egyezik abban, hogy vonaton mentünk hazafelé lelki gyakorlatról a Tatabányára a hittanos társakkal, az atyával együtt, és ez késő este volt már, és jöttek fratista szurkolók is velünk haza, és mi elkezdtünk énekelni, gitározni, és csatlakoztak hozzánk a faragatlan fratista szurkoló srácok és lányok.
Így van.
És nagyon jól érezték magukat.
Így van, mert ez a rész, ez mindig, tehát amit te már említettél, a mély én mindig vágyakozik az Isten után. Tehát a mély énnek a legfőbb tevékenysége az az imádás. Igen. A mély énünk éjjel-nappal imádja az Istent.
Igen.
Hála Istennek sikerült olyan körülmények, külső körülmények közé helyezni önmagamat, amiben kapcsolatba kerülhettem a nagyon korai szorongásaimmal, és éppen ezért saját élményt gyűjthettem pánikrohamból is. És arra ébredtem egy ilyen éjszakai pánikrohamnál, hogy oké, fizikailag, biológiailag fulladozok, és a többi pániktünet, de hogy közben belül pedig megy bennem, hogy dicsőség neked, Isten. Ez a kettő így egymás mellett, mert hogy valóban dicsőség neki, mert ugye csak az a trauma tud gyógyulni, ami egyszer fölmerülhet. És értem. Amikor ha felszínre kerül, akkor ott ki tud oldódni.
Mint hogyha a vulkánból kitörne a
igen, lára. De hogy utána ott egy tiszta, felület maradhat, ami már gyógyulhat. Olyan csodálatos volt ezt megélni, amit Anselm Grün az egyik könyvében, hogy a lélek bennünk folyamatosan imádkozik. Vagy amit ugye a Jézus imát mondó ortodox szerzetesek vallanak, hogy bennünk az ima az folyamatosan történik. Vagy amit láthatunk időseknél, amikor már nincs is magánál, de a rózsafüzése lehet, hogy nincs nála, de még morzsolja az ujjaival.
Igen.
Igenis, a mély énnek ez az alapvető tevékenysége, hogy folyamatosan imádkozik bennünk. És ez az, ami én úgy gondolom, hogy a legfőbb reményünk lehet emberként, hogy amíg ez van, addig olyan nagyszerű dolgok történhetnek velem, csak nehéz eljutni odáig. Én is évtizedeket küszködtem ezzel. Nem értettem egyik kedvenc szentem, Avilai Teréz. És
a ugye, belső szobák, ugye?
Igen, és ő, ha már 3 hétig jól érezte magát a bőrében, akkor elkezdett sóhajtozni az atyához, hogy mi van, uram, megfeledkeztél a te szolgálódban. Hogy már semmi kereszt, akkor már nem ennyire eltévedtem volna, hogy már úgy gondolod, hogy nincs velem dolog, miközben én meg tudom, hogy még sok dolgod van velem. No, hát ezt azért tudjuk aztán kívánni, most már tudom, mert hogy újra meg újra megtapasztaljuk a feltámadásnak is az örömét. Mennyivel szebb, több, jobb az életem, egy-egy ilyen feltámadást, újjászületést követően, hogy mennyivel másképp tudnak már az újjászületések történni. Most az jutott eszembe, amikor mentem beszülni az első gyermekünket, és én ilyen eufórikus örömben úsztam, hogy de jó, mert látni fogom, hamarosan látni fogom, és megfoghatom, és egyáltalán, és próbáltak lehűteni. Nem értették, hogy én minek örülök. Amikor most nyilván nehéz lesz, meg fájni fog, meg tudom is én. De hogy igen, ez a vágy, ahogy erősödik bennünk, hogy de megint valami olyan önmagam fog megszületni, ami az Istennek is, és nekem is sokkal jobban fog tetszeni, mint ami eddig volt.
Igen.
És az már valami kézzel fogható valóság lesz. De a keresztutat azt szükséges bejárnunk,
igen,
mert ez a földi élet, ez ilyen.
Még egy kicsit visszamehetek az időben a születésre, mert hogy régen ugye apa nélkül gyorsan voltak a megszületések. Most már az egyre jobban elterjedt a gyöngéd születés talán, hogy ez biztos ez is hat egy kicsit a személyiségünkre, hogy hogyan születünk meg, hogy milyen körülmények között.
Igen, csak ugye itt, és a régent mondtad, és akkor én ezt így mondom, hogy ahhoz képest mi a régen.
Igen, bocsánat, nem volt jó a meghatározás.
Igen, de hogy talán ha én nagyon-nagyon örülök az apás szülésnek, mert tényleg úgy gondolom, hogy egyrészt arra támogató jelenlétre is szükség van, bár még inkább szükség lenne arra a fajta támogató jelenlétre, amit valahol ma már egy nőnek nagyon fontos, hogy valaki a szakmaiságában is elismert valaki adhatna, és akkor itt, ami engem még mindig rémiszt, hogy nagyon sokszor, bár azt mondja egy orvos vagy intézmény, hogy igen, ő támogatná a természetesebb, gyengéd és a többi születést, de mégis megmaradnak a protokoll eszköztárában, akár az epidurálás.
Igen, az oxitocin
adása. Az oxitocin, mint egy abszolút protokoll.
Igen.
Amivel viszont megfosztják, ahogy ma már volt szó róla, a nőt attól, hogy a több ezer éves támogatottsága tudattalamból jöhessen az agyba.
Igen.
Hogy akkor átvehesse a tudattalan az irányítását ezeknek a folyamatoknak, mert bocsánat, de próbáljon meg valaki tudatosan elaludni. Jó?
Igen.
Szóval valami, értem. Valami olyat akarunk, ami totális képtelenség. Mm. És beletesszük ebbe a helyzetbe a nőt, ő már nem fogja tudni jól érzékelni a benne zajló folyamatokat sem, kívülről sem ehhez kap segítséget, és nagyon sokszor, mondhatni egyre többször, a két szék közé esnek valahogy az újszülöttek, mert több olyan történetet is hallok, ahol aztán próbálják, mondom, ez a kettősség. Próbáljuk a természetet, de mellé tesszük. Mellé tesszük az oxitocint, mellé tesszük az epidurális fájdalomcsillapítást, és a vége az, hogy az újszülött majdnem belehal.
Igen.
És akkor jön a császármetszés. Igen. És ugye ma ott tartunk, ma nem tudom, hol tartunk, bocsánat, mert ezt egy 15 évvel ezelőtt dolgoztam, azt hiszem. Már ő, és ő már akkor olyan 25-27 lehetett, és ő Brazíliában már ő programozott császárral született, és ő mondta, hogy Brazíliában már akkor, tehát egy 10-15 évvel ezelőtt, a születések 75%-a programozott császár.
Hát igen, sajnos ez sokszor van most is így.
És kivesszük, és utána még mindig, tehát a jó az, hogy mindig mindent lehet ma már. Elképesztően jó eszköztárunk van pszichológiailag is ahhoz, hogy tudjuk megadni a megfelelő segítséget, de kegyelmi működés nélkül ez nem fogja meghozni azt a gyümölcsöt.
Igen.
És ugye kitermelődik egy olyan generáció egymás után, ami nem ismeri ezt a mintázatot, hogy történik valami trauma, mert ebbe se gondolunk bele, hogy mekkora trauma az a magzatban békésen, ott nagyon már szűkös egy kicsit a hely, de mégis békesség van, és egyszer csak jön egy földrengés. Jön egy valami olyan fizikai katasztrófa állapot, ami addig soha nem volt. Az bizony a magzat vajon hogyan éli meg?
Igen.
És ha én ezt nem úgymond ellenkormányzom azzal, hogy magamat is, ahelyett, hogy rémizgetném, hogy jaj, jön a megszületés, hanem helyette próbálom támogatni meg így örömmel szenvedni, ha úgy tetszik, mert látom magam előtt a célt, akkor ugye a magzat ugyan beszűkül, ugye szűk lesz az ösvény, nagyon szűk lesz,
igen.
De ő tanul a szűk ösvényen küzdve haladni, és a célba érkezés örömét megélni.
Igen.
Most pedig termelődnek azok a generációk, akik kétségbe esnek attól, ha az élet egy viszonylag kisebb kihívást már akár hoz, mert hiányzik belőlük ez a minta, hogy megküzdök,
megoldom,
és oldódik a helyzet, igen? És kapok külső támogatást, és aztán egy nagy öröm és egy nagy felszabadultság élményben lesz részem, ahol az egész világmindenség fölújjong velem együtt.
Igen.
Ehhez képest szenvedünk attól, hogy bármekkora nagy teljesítményt érünk el, azt csak kipipáljuk, hogy túl vagyunk rajta.
Igen.
Mostanában tudatosult bennem megint a nyelvünk gyönyörűsége. Ezt megúsztam. Igen ám, de ha az egész életemet így megúszom, akkor nagyon megmaradtam egy nagyon sikon. Lapos egy sikon, és hiányoznak az életemből az élmények, a
fények,
a megszületéseknek az öröme. A de jó, hogy engem annak alkotott az Isten, aki most így megmutathatta magát, megtapasztaltam. Nem, megpróbálunk mindent az agyunkból kitalálni, és aztán azt a programot úgymond futtatni. És aztán jön a kipipáltam, vagy megúsztam.
Igen. Vajon miért vette át az agy jobban a, nem tudom, ő a dominánsabb, mint a szív, legalábbis ez alapján úgy érzem.
Igen, mert vannak korok, és itt is azért visszaköthető. Most az egyik legnehezebben magát odaadó kliensem jutott eszembe, aki Alzheimeres volt, és náluk már a szülők, mind a két szülő, az érzelmeket valami felesleges rossznak ítélte meg. Mm. Valami olyannak, ami csak károkat tud okozni.
Akadályokat.
Ami akadály azért, hogy én elérhessem, amit én akarok.
Tehát az én központuság.
Illetve ez, hogy az érzelmek ilyen nagyon alárendelt szerepbe kerültek még a nőknél is. Holott, ugye a nőknél Jung óta tudjuk, kísérhetjük ezt figyelemmel, hogy a nőknél jobban tudatosulnak az érzelmek és a megsejtések, az intuíciók, de ha a nő is a gondolkodását teszi elsődlegesen tudatossá, már pedig a nevelésünkből is ez következik, hányszor találkoztunk, akár mi magunk, én találkoztam a klienseimen keresztül is ezzel, hogy bármire szerette volna úgymond oktatni, tanítani az anyuka, akkor az apuka rászólt, hogy hagyd őt tanulni. Hogy minden az ész, minden a tanulás, és az, hol értékeli azt, bármelyik iskola, hogyha egy kislány észreveszi, hogy ó, azt a virágot meg kéne most locsolni.
Azt
és nem... ugye, még akár nagyon sokszor ilyenkor fölkelnek óra közben is, és elindulnak, mert meglettek szólítva.
És megállítják
szólítva.
Őket, igen.
Igen, és nem, hogy megállítják, de megszidják őket.
Hogy igen.
És hogy ez akkor nem érték.
Igen.
Az, hogy bármi, ami a női gondoskodó szeretetet, az érzelmi alapú jelenlétet, az analógiás gondolkodást akarná bennünk táplálni, segíteni?
Nincs.
Azt letiltjuk.
Illetve még az jutott eszembe, hogy csend is kellene hozzá, mert az agy a zajban is tud dolgozni, szerintem. Igen, káoszosan, de tud dolgozni, csak nem helyes. Viszont igen. A szívhez, hogy meghalljuk, ahhoz csend kell.
Szükséges megállni. Hozzá, ugye, lelassulni,
igen.
És nem akarjuk tudomásul venni, hogy már 18 éves fiataloknál a érelmeszesedés hátterében azt találták, hogy egyszerűen már fölborult a szimpatikus és paraszimpatikus beidegzésnek az egyensúlya. A szimpatikus az ugye a mindenféle aktív folyamatoknak igen. az irányítója, a paraszimpatikus pedig a nem látható, a csendben végzett, az alvás közben végzett regeneráló, gyógyító tevékenységnek ad teret. És ez már 18 éves korban, sőt, én dolgoztam olyan 14 éves fiatalemberrel, akinek úgymond ellazult állapotban 149 volt a pulzusa. Innen indultunk. És orvosnő anyuka. Valahogy, és erre vaknak kell lennünk. Tehát amivel nem tudunk mit kezdeni, mindannyian így működünk. Arra vakok vagyunk. Egyszerűen ahhoz, hogy valóban a szív vehetné át, azt nagyon-nagyon sok ponton lenne szükséges támogatni, legalább a ritusokban részt venni, vagy időnként ugyanúgy, ahogy csinálunk ilyen-olyan amolyan nagy takarításokat, hogy milyen jó lenne, ha a bőjt végre már nem csak biológiai bőjt lenne,
igen.
hanem örülök neki, hogy megszületett ez a fogalom, hogy szóbőjt. Pont egy húsvét előtti lelki gyakorlatról kaptam egy nagyon szép örömmegosztást, egy fiatal asszony résztvevőtől, akiről sem ő, sem a férje nem tudta elképzelni, hogy esetleg 3 napig totál csöndben lesz. És hogy számára ez mekkora értékeket adott. De akár csak megint, ha vesszük a várandóság idejét, annyira tanít bennünket a magzat. Mert ahhoz, hogy tényleg érzékelni tudjam az ő 3-4 hónapos magzatlétében a mozgást, ahhoz nagyon szükséges, hogy lecsendesedjek, hogy biológiailag is ellazult állapotba kerüljek, hogy képes legyek észlelni az ő jelenlétét. És akkor ez mindenkit örömmel tölt el.
Igen.
És jelzi, hogy mennyire hiány vagyunk ezeknek az örömmegéléseknek, mert ugye a várandós anyukák sokat szenvednek attól, hogy ahogy meglátják, hogy baba van a pocakba, akkor mindenki megy oda és meg akarja tapogatni. Mert a saját várandóságával nem tud betelni.
És most próbálja pótolni.
Valamit, igen, mert ott valami nagyon jó, ott van valami nagyon jó. És úgy szükséges az anyukának védenie magát, hogy nem.
Igen.
Ez egy
intim
tér. És így neked mutatom, a hallgatóknak mondom, ha megpróbálom ellökni a másikat, annál erőszakosabban közeledni fog.
Igen.
Ha viszont magam elé teszem be, magam felé tartva a tenyereimet, akkor ezt a mozdulatot mindenki tiszteletben tartja.
Igen.
Mert akkor én óvni, védeni akarom a bennem fejlődő életet. Ezek annyira szépek és finomak, hogy így is tanít bennünket a magzat.
Egyébként én ezt írtam föl magamnak, hogy a magzat az tanít arra, hogy megtanuljunk megállni, illetve lelassítani.
Így van. Így van olyannyira, hogy én nagyon sokáig voltam munkamániás, és ezt a problémát így oldotta meg a Jóisten és a gyermekeim, hogy ahogy várandós lettem, akkor nekem olyan alacsony lett a vérnyomásom, különösen, ha mentem a kötelező vizsgálatokra, igen. Hogy mondhatni, hogy az ájulás határán, és elsáppadva, és minden. Tehát úgy működtem a várandóságok idején, hogy minden, ami a magzatnak jó volt, ahhoz volt erőm és kedvem, és minden, ami neki árthatott volna, azt szinte nullára csökkentettük. Így utólag, amikor ez bennem így tudatosult, akkor nagyon örültem és nagyon hálát adtam a Jóistennek is, és mindeneknek, hogy ez így tudott történni, és hogy akkor értük, el tudtam engedni ezt a hatékonyság függőségemet. És valóban tanítottak.
Működött a lelki köldögzsinór.
Így van, hogy most ők tényleg mindennél fontosabbak számomra, tehát akkor ezt valahogy úgy szükséges a helyén kezelni, amiben ők az útmutatók. És ugye azóta is, én most is mondom az unokáimra is, hogy újabb tanítómestereim érkeztek, akiktől én megint rengeteget tanulhatok nap, mint nap.
Aztán, ez nagyon jó.
Így van, és...
Nincs vége,
és megmutatnak, annyi mindent megmutatnak, amivel még dolgom van.
Azt hiszem, az adásunk végére értünk, de úgy folytatna még ezt a beszélgetést.
Nagyon köszönöm a meghívást, és nagyon köszönöm a hallgatóknak a megtisztelő figyelmet.
Én is.
Így velünk tartottak.
Én is nagyon köszönöm a hallgatóknak is, és neked is, Ibolya, hogy itt voltál, és nagyon fontos témáról nagyon szépen beszéltél.
Köszönöm szépen.
Én is köszönöm. Viszont hallásra, minden jót.
Minden jót, Isten áldása legyen rajtunk.
Mindenkinek áldott napot kívánunk.
Elhangzott műsorunkban Farkasi Ibolya pszichológus és Ládai Eszter védőnő pedagógus beszélgetését hallották, melynek témája a korai tapasztalatok, magzati lét hatása a személyiségfejlődésre. A beszélgetés második része hangzott el.